A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. A Gyógytornászok Világszervezete 1995-ben hirdette meg annak emlékére, hogy 70 évvel ezelőtt 1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A nap fontosságáról, mozgásszervi betegségekről, azok gyógyításáról, fizioterápiáról, rekuperációról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Barta Zsuzsa vezető gyógytornász, fiziokinetoterapeuta, a Marosvásárhelyi Prokardia Alapítvány munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Létezik-e arra vonatkozó kimutatás, hogy az országban vagy a nagyvilágban a lakosság mekkora hányada szenved valamilyen mozgásszervi betegségben, akik fizioterápiára szorulnak? Azt hiszem, hogy azt sajnos nem is kell a statisztikákat megnézzük, hogy azt mondjuk, hogy hát sajnos évről évre egyre többen vannak.
Igen, sajnos nagyon gyakoriak a mozgásszervi problémák. Hát mondhatnánk, hogy minden harmadik, negyedik embert érintenek ezek a problémák, és egyre szélesebb körben, tehát nem csak az idősek körében fordul elő, hanem már a fiataloknál is jelentkeznek ezek a problémák. Ezek a civilizáció, mindennapi civilizációs ártalmak, a mindennapos stressz, ugye az előregedő népesség, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ezek a betegségek megjelenjenek, és én úgy gondolom, hogy ez a nap pont jó erre, hogy felhívja a fizioterápiának a fontosságára, a lehetőségeire a figyelmet, mert ezeknek a betegségeknek a kezelésében ugye elengedhetetlen a gyógytornászok, fizioterapeutáknak a munkája.
Azt mondta, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik. Hány éves kortól lehetnek már problémák, illetve gyerekeknél azért, hogy is mondjam, hogy véglegesen korrigálható, hiszen testük alakul folyamatosan, még egy 8-10 éves gyermeknél helyrehozható, amennyiben észreveszik?
Attól függ, hogy milyen problémáról van szó. Persze az ilyen luttal problémák, amik kicsikorban elég jól kezelhetők, vagy el kell kezdeni kezelni, a 8-10 éveseknél megjelennek a gerincdeformitások, hanyagtartás, de például egy szkoliózist, gerincferdülést, vagy Sajerman betegséget minél előbb jó elkezdeni, tehát a csontosodás befejezése előtt, azért, hogy minél többet tudjunk alakítani a gerincgörbületeken. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeknek figyelni a testtartását, és korán észrevenni ezeket a deformitásokat.
És ezek hogyan korrigálhatók? Valamiféle hámokkal, vagy rá lehet nevelni a gyermekeket, hogy fiam, húzd ki magad. Én is ezt mondom a gyermekeknek, de nem nagyon hatásos.
Őszintén én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a gyerekek, tehát mindig ez egy kérdés, hogy most a luttalpat kezeljük, nem kezeljük, túl kicsi a gyerek, hagyjuk még gerincfeldülés, mikortól, jók-e a gerincgörbületek. Tehát az nagyon fontos tudnunk, hogy a gyerekek nem születnek kiforrott gerincgörbületekkel. Tehát a nyaki és a derék homorulatát azt azáltal kezdik kialakítani, hogy elkezdik magukat használni. Tehát valahol mindig a funkció meghatározza a struktúrát. Na most, ha az a gyerek nem mozog eleget, akkor ezek a gerincgörbületek nem alakulnak ki, és mondjuk, tehát körülbelül 13 éves kor az, ameddig a derék homorulata kialakul. Hogyha a gyerek nem mozog, és ezek a homorulatok, görbületek nem alakulnak ki, akkor már a fiatal, aki ugye majd 18 évesen, 20 évesen hozzáfog egy ülőmunkának esetleg, tehát már hátránnyal fog neki futni az életnek, ami a mozgásszervi problémákat illeti. Tehát nagyon fontos az, hogy a mozgás fejlődése meglegyen a gyerekeknek. Vagy például a talboltozat is. Tehát, hogyha a gyerek mindig betonon jár, mindig kemény talpú cipőbe, nem figyelünk ezekre oda, azok a boltozatok nem tudnak alakulni. Mert a boltozat az végeredményben a gyerekeknél az egyenes. Ahogy a gyerek kicsi talpacskája kapaszkodik a talajba, úgy alakulnak ki ezek a boltozatok.
Hogyan fedezhetjük fel a lúdtalpat? Az fáj egy idő után, vagy honnan?
Van, amikor látványos, de nagyon sok szülő úgy fedezi fel, hogy a gyerek elkezd panaszkodni, hogy az iskolába szaladáskor, vagy hogyha valamilyen edzésre jár, és többet szaladnak, akkor az elkezd fájni. Mert végeredményben a boltozatoknak az a szerepe, hogy elnyeljék ezeket a talajreakciós erőket, és csökkentsék ezeket a sokkokat, úgymond az ízületekre nézve. Tehát, hogy tovább tudjanak adódni ezek a talajreakciós erők fölfele, és elvezetődjenek a testbe.
Laikusokként azt mondjuk, hogy hát a gyerek, amikor hirtelen megnő tínédzserként, akkor egy kicsit úgy megpúposodik, vagy igen, egy kicsit előre hajlik. Az azt jelenti, hogy a gerinc nem tudja követni a növekedést, az még helyre alakulhat, vagy...
Tehát az, hogy valakinek
esetleg az a hirtelen.
Tehát ez a hanyagtartásnak nevezzük végeredménybe. Tehát ahhoz, hogy tudjuk tartani a testünket, ahhoz a mély testtartásos izmokra van szükségünk. És ez olyan ügyesen bele van kalkulálva a rendszerbe, én mindig ide térek vissza, de a mozgás, az járás pont ezeket a tartó izmokat edzi, mozgatja meg. Mert ezért mondtam, hogy bele van kalkulálva a rendszerbe, ha mozgunk, akkor ezek nem lustulnak el, ezek az izmaink, és jobban tudnak minket tartani.
Uh-huh. Jó, mi is tulajdonképpen a fizioterápia, és ez igazából kigyógyít ezekből a betegségekből, vagy inkább csak enyhít, vagy segít azon, hogy elviseljük?
Tehát a fizioterápia végeredményben gyógyszermentesen próbálja a szervezetünknek az öngyógyító mechanizmusait aktiválni. Azaz bizonyos sejtfolyamatokat indít be, növeli a sejteknek az energiatermelését, gyulladás csökkentő, ugye fájdalomcsökkentő, akár ödéma csökkentő hatással is bír, és a skála, hogy mi mindenre tudjuk használni, az ugye az elég tág. Tehát elsősorban tudjuk megelőzés céljából is a fizioterápiás kezeléseket használni, másodszorban tudjuk különböző degeneratív betegségekből adódó fájdalom kezelésére, kopásos eredetű problémákra, fájdalomra, sérülésekre, vagy váll problémákra. Ugye rengeteg páciensnek vannak különböző váll problémái, ami sokszor, ugye egy zárójelben elmondanám, a testtartásból is adódik. Tehát azzal, hogy nekem előre helyezett testtartásom van, és én abba a rossz pozícióból emelgetem a karomat, a vállamat, ugyanúgy kihathat a vállizület problémája. Ez csak egy ilyen zárójel. De ugyanakkor használhatjuk a fizioterápiát különböző műtétek előtti, vagy műtétek utáni rehabilitációra is, tehát fájdalomcsökkentés szempontjából, vagy ugye ott van a gyógytorna a fizioterápiának egy része, amikor nagyon fontos ilyen különböző ortopédiai beavatkozások után az izomzatot visszaerősíteni, vagy ízületi szögeket növelni.
Gyerekeknél is használják akár a fizioterápiát?
Gyerekeknél kisebb mértékben mindenképp, tehát hogyha izombefeszülések vannak, olyan típusú fájdalmak, hogy muszáj, tehát gyulladásos eredetű, akkor esetleg, de nem annyira jellemző ez.
Szeptember 8-a, tehát a Fizioterápia Világnapja, a Gyógytornászok Világszervezete 1995-ben hirdette meg annak emlékére, hogy 70 évvel ezelőtt, 1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A nap fontosságáról, mozgásszervi betegségekről, azok gyógyításáról, fizioterápiáról, rekuperációról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Barta Zsuzsa vezető gyógytornász, fiziokinetoterapeuta, Hamarosvásárhelyi Prokkardi Alapítvány munkatársa. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ugye, hogy a fizioterápia azért nem helyettesíti a helyes testtartást, a mozgást, a helyes életmódot azzal, hogy 7-6 hónaponta jelentkezhetnek a páciensek támogatott fizioterápiás kezelésre, azzal nem oldottuk meg a problémánkat. A többi, nem tudom én, 2 hét, a többi 48 hétre az évből.
Tudnunk kell, hogy a fizioterápia egy passzív kezelési forma. Tehát ide tartozik az elektroterápia, a masszázs, a termoterápia, hidroterápia. Tehát rajtam végeznek valamit, valaki. Ez a passzív része. De, ahogy elmondtam az előbb is, ez nagy gyulladáscsökkentő, fájdalomcsökkentő hatással tud bírni. Viszont nem mindig, nem minden esetben kezeli az okot, csak a tüneteket és a következményeket. Tehát ezért nagyon, és ezért van az, hogy nagyon gyakran kiújulnak a problémák. Tehát nagyon fontos megtalálni az okot, a gyökeret, mert végeredményben a mozgásszervrendszer, azért hívjuk így, mert mozgásra lett teremtve, és akkor működik jól, hogyha mozogni tud. Én azt szoktam mondani, nem feltétlenül kell sem kurkuma, sem denevérpad, vagy feltétlenül kemény gyógyszerek, vagy másfajta beavatkozás.
Vagy műtét.
Hát igen, tehát ezeknek megvan a hely a terápiában, tehát nem erről van szó. Én is szoktam ajánlani, sőt, egy komplex kezelés erről szól, hogy megkapjuk ezeknek a helyét a terápiába. Viszont a minőségi mozgás, és hogy mennyiség, már mint olyan szempontból, hogy kinek a mennyi az elég, nem mindig a sok a jó. Tehát van, hogy a kevés is nagyon hatékony tud lenni, de a minőségi mozgás az elengedhetetlen. Van egy olyan, hogy one size fits all, nem éppen az van, hogy most egy mozgásforma minden mozgásszervi betegségre jó, mint például szoktam hallani, hogy az úszás ússzál, mert az nem, tehát ez nem épp így van. Nekünk szakembereknek pont ez a lényeg, hogy a hozzánk fordulókat egy kicsit útba igazítsuk ebbe az útvesztőbe, és olyan tanácsokat adjunk, próbáljuk őket eligazítani, hogy megfelelő mozgásmintákkal dolgozzanak, mozogjanak, hogy megelőzzék a problémákat, és nem utolsó sorban, hogy próbáljuk felhívni a figyelmet, és visszaadni az embereknek a hitét a mozgásnak a gyógyító erejébe.
Igen, de a járás, a séta az mindenképpen javasolt, ugye, és itt most üzenünk az autósoknak is, hogy ki lehet szállni az autóból, és el lehet menni a piacig, akár gyalog is, nem muszáj autóval menni 2-300 métert.
Ez így van, tehát most már annyi okos óra és okos telefon van, tehát nagyon sokszor sok páciensnél is észrevettem, hogy mérik, hogy hány lépést tettek aznap, és sokat gondolkoztam, hogy elmondjam, de a napokban volt egy majdnem 90 éves páciens, aki teljesen ügyesen fel tudott jönni az emeletre, és egy olyan jó mondat hangzott el, engem nagyon megfogott, hogy nem heverészhetek, mert akkor megbetegszem. Tehát úgy ő ráérzette erre tényleg, hogy a mozgásnak ereje van, és van egy olyan is, hogy minél többet nem mozgunk, annál jobban nem kívánjuk. Tehát nagyon sokszor...
Hát ez az, amikor ellustulunk.
Hát ellustulunk, ez más szóval így is lehet mondani, de ezeken meg kell próbáljunk egy kicsit tovább lépni, és akarat, végeredményben mi kell tudjuk azt, hogy nekünk mi a fontos.
Igen. Egy kérdés Mária írja SMS-ben. Jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogy a Mofetta használ-e a fiziós bántalmaknak? Köszönöm szépen, Mária.
Tehát azt itt Vásárhelyen azt nem annyira csináljuk. Mindenképpen a Mofettának is megvannak az előnyei. Ugye a mozgásrendszerre nézve is, de azt inkább más betegségekbe szokták ajánlani. Hát szerintem ez, hogyha valaki egy ilyen üdülőközpontba megy el, akkor tudja igénybe venni, az nem annyira gyakori, viszont a fizioterápiás kezeléseket, úgy, ahogy az előbb is elhangzott, azt évente kétszer is akár meg tudjuk ismételni. Biztosítóház által támogatott dolog ez. Úgy a fizioterápia, mind a gyógytorna része.
Igen, de mindenképpen akinek módja van rá, ugye Székelyföldön van bőven mofetta, és éppen hétvégén voltam én is egy mofettába. Azt tudom, hogy hosszú gyaloglás után 10 perc üldögélés a mofettába, és úgy éreztem, hogy megkönnyebbülnek a lábaim. Tehát az mindenképpen...
Persze, mindenképpen ez hatékony, ez egy külön egy mód erre, tehát végeredményben ez nem a fizioterápiás kezeléseknek, ez egy másfajta természeti kezelési mód.
Vannak-e újabb tudományos felfedezések, amelyek segítik a fizioterápiás kezeléseket, illetve új módszerek? Mert hogy a világ fejlődik, én azt hiszem, hogy... A problémának a gyökere mindig ugyanott van, amit ön is mondott, hogy akarjunk és mozogjunk minél többet, de hát most ez van, a világ ide fejlődött, hogy új módszerek vannak, amik nem oldják meg igazából a problémát, de enyhítenek rajta. Vannak-e ilyenek?
Az orvostudomány rengeteget fejlődött, ami a mozgásszervi betegségek kezelését illeti. Tehát ami például a mi oktatásunkban volt, az egy kicsit alul marad a tudomány új vívmányaival szemben. Tehát kell körülbelül 15-20 év, ameddig bekerül az oktatásba mindaz, amit újonnan felfedeznek. Tehát például évekig a gerincsérves betegeknek a hátizmait erősítették, mire aztán rájöttünk, hogy hát mégsem így van, mert nem az, ami a porckorongokat tehermentesíti, és igen, ma már rengeteg olyan technika van, ami műtét nélkül akár tud segíteni a gerincsérves emberek problémáján, vagy például ott van a fájdalomterápia, ami pulzáló és folytonos lézer emissziónak a kombinációja, ami hihetetlen fájdalom, gyors fájdalomcsökkentéssel, ödéma csökkentéssel, gyulladás csökkentéssel jár, olyan sejt folyamatokat indít be, amit a hagyományos lézer például az nem, vagy csak nagyon későre aktiválna be. Vagy a neurorehabilitációban, ugye ott van a robotizált neurorehabilitáció, ami megint meggyorsítja akár a betegeknek a gyógyulását, ha bár a neurós betegek, azt tudjuk, tehát egy bénult betegnek nem olyan ritmusú a rehabilitációja, mint más mozgásszervi problémának.
De azért vannak itt is jó eredmények, ugye? Itt
persze, tehát erre törekszünk egyre jobban, hogy az agyvérzésen átesett betegek, vagy pedig a gerincvelő sérült betegek rehabilitációjában minél többet tudjunk nyújtani.
Igen, évekkel ezelőtt arra panaszkodtak a páciensek, hogy hát nem mindig hozzáférhetők ezek a fizioterápiás kezelések, illetve térítés ellenében hozzáférhetők nyilván, de az ingyenes kezelések, ez valamelyest változott az elmúlt időszakban? Hozzáférhetőbb most?
A neurorehabilitáció, vagy
hát
pedig
általában a fizioterápia.
Tehát a fizioterápiát, azt nem csak a fizioterápiát, hanem a gyógytornát is lehet évente kétszer igénybe venni, tehát biztosítóház által támogatott lett ez, tehát én úgy gondolom mindenképpen, hogy ez fejlődött, jobban állunk ilyen szempontból. Csak tényleg akkor kell élni a lehetőséggel, és aki úgy érzi, nem feltétlenül mindig csak kezelés céljából, hanem megelőzés céljából is lehet igénybe venni.
Tehát gyakorlatilag most korlátlan mennyiségben hozzáférhető. Régen mindig volt egy bizonyos keret egy hónapra a biztosítóház részéről, ami ha elfogyott, akkor
ja, értem,
programálták nem. Következő hónapra.
Tehát ez minden központnak más a leosztása. Tehát ez nem ugyanannyi, minden központ, ameddig rendelkezik ezzel az összeggel, addig tudunk pácienseket fogadni.
De nagyjából, hogyha most valaki szeretne, akkor kell most, várnia neki?
Nem. Most nyugodtan fordulhat hozzánk, bővítettünk a rendszeren, úgyhogy szívesen látjuk a pácienseinket.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Paprozália vagyok. Szeretném a doktornőt megkérdezni. Nekem baloldali forgó, kokszat rózám van bal felül, és műtés kéne, de én a műtést azt nem vállalom, ha nekem használ, ha lépcsőkön járok, tehát próbálok kezdeni lépcsőkön fel le, vagy egyenesen többet járjak, mit ajánl a doktornő?
Tehát a kopásos eredetű problémákra lévén, hogy csípőről is van szó, tehát mindig ezeket a mozgásokat tehermentesített pozícióba ajánlatos végezni. Nem mikor súly alatt van. Tehát végeredményben bármennyi is az ön súlya, az végeredményben arra beteg ízületre terhelődik. Tehát inkább talajon fekvő gyakorlatokat, ízületi szögnyitásokat, amit egy gyógytornász nagyon-nagyon ügyesen össze tud állítani önnek, én inkább azt ajánlanám. Persze mozogni kell, de mondjuk egy szobabiciklivel inkább, tehát amikor az ízület nincs teher alatt.
Értem. És hogyha ezek a Supramaxok vagy valami használnak valamennyit, mert nekem például az osztroporózis a majdnem 100%-osan jó, és mégis van ez a porckopásom.
A csontritkulás az nem ugyanaz, mint a porckopás. A csontritkulás az a csonttömegnek a miensége, a porckopás pedig a porcnak a degeneratív, az elkopása, a megbetegedése. Ez a kettő nem ugyanaz.
Értem.
Viszont hallása, egyébként ez a porckopás, ez is a helytelen testtartástól alakulhat ki? Mert gondolom, hogy a bizonyos súrlódástól, vagy mitől alakul ki ez a...
Én őszintén szeretném ezt elmondani, hogy végeredményben az ízületi kopásoknak mi a melegágya. Tehát, hogyha nekem van egy előre helyezett testtartásom, ugye a fejem előre dől, automatikusan, hogy én ne bukjak orra, a medencét is előre fogjuk tolni, a súlypontunk ezáltal megváltozik, és már egy ízületünk sem ott terhel, ahol kell. Tehát súlytöbletet, túlterhelést kap, és végeredményben ez az oka a kopásoknak, tehát ez a kopásoknak a melegágya. Ezért olyan fontos, hogy a testtartáson javítani. Persze még erre rájön az is, hogyha valakinek X lába, O lába, lúdtalpa, stb. Van. Tehát ezek mind ilyen tengely deformitások, amik elő tudják hozni ezeket a kopásos megbetegedéseket. Ezért fontos ezeken javítani.
Azt írja Enikő SMS-ben, azt szeretném kérdezni, hogy a hátgerinc ferdülésre mit ajánl? Hát, helyes testtartást.
Attól függ, hogy hány éves illetőről van szó. Tehát a gyerekeknek mindenképpen én a Schrott terápiát ajánlanám, hogyha egy strukturális gerincferdülésről van szó, vagy vannak a funkcionális gerincferdülések, ami csak testtartási probléma, ott is mindenképpen a gyógytornásznak a segítségét kell kérni. Ha pedig már 20 év fölött van az illető, akkor is lehet testtartásos problémákkal ezeket a látványos, úgymond gerincdeformitásokat egy picit vizuálisan elsimítani. Mert minél rosszabb a tartásom, úgymond, annál jobban látszik az a gerincferdülés.
Tehát gyakorlatilag ahhoz is gyógytorna kell? Vagy?
Az mindenképpen. Tehát a gerincferdülés az a gerincnek az oldalirányú elferdülése, ami azt jelenti, hogy az izmaim jobb és bal oldalt nem működnek harmonikusan.
Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, pár éve eltörött a lábamon a harmadik és negyedik lábúj, kissé el is ferdült, nem fáj, csak kissé furán áll, okozhat ez gondot a továbbiakban?
Hát, hogyha nem fáj, de viszont a járást befolyásolja, akkor mindenképp. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha szűk a cipő, hogyha bármilyen új deformitásunk van, ami zavar minket, vagy lábdeformitás zavar minket a járásba, akkor az kihatással van a gerincünkre is, a testtartásunkra is. Tehát ilyen szempontból mindenképp.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Az előbb egy hölgy betelefonált a kokszartrózis, tehát hogy kokszartrózisza van. Igen. És ezzel kapcsolatosan van egy hozzászólásom, hogy hozzáfűzni való. Németországban készül egy készítmény, tesztes gyógykészítmény, kondrozamin a neve, CH, kondrozamin. Ez folyékony, és az édesanyám például ettől gyógyult meg. Kokszartrózis harmadik stádiuma volt, két forgócsont, két válcsontjából, és teljesen meggyógyult.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, reméljük, hogy hallotta a hallgató, és hogy majd hozzáférhet ez a kezeléshez. Hallott, de ez lehetséges, gondolom.
Tehát ahogy beszéltük az előbb is, a tudomány fejlődik, egyre több új technika, műtéti technika, gyógyszeres technika van, tehát kísérleteznek mindenképp a porcnak a regenerációjára, hogy mivel lehetne ezt. Én szerintem most ez nem...
Uh-huh. Jó, egy másik hallgató írja, jó napot kívánok, a sarkantyú mitől alakul ki? Ez cipő probléma is lehet, én egyre több embertől hallom, hogy van neki... kinő ez a bizonyos sarkantyú.
Sarkantyú, igen, tehát ezek ilyen kis csontkinövések végeredményben, amik nagyon zavaróak tudnak lenni, főleg járásnál nagyon zavaró, fájdalmas, és elég nehezen is múlnak el. Tehát ugye van ez a sokkvégterápia, vagy a lézerterápiával is tudunk hatékonyak lenni, de ugye ez, mikor ilyen sarkantyú alakul ki, akkor van egy úgynevezett talpi fasciánk is, ami borzasztóan be tud zsugorodni, és fájdalmas tud lenni, mivel a sarkantyú miatt már másképp lépünk, tehát megváltozik a járás mintánk. Úgyhogy ez mindenképpen jó, tehát alig tudunk ráérezkedni végeredménybe. Jó mindenképpen ezt kezelni, hogy ne legyenek ezek a fájdalmas.
Most kezelni hogyan? Mert ugye halljuk, hogy ilyen lézeres...
Tehát ezt mondtam, ez a shockwave-terápia, lézerterápiával, ezek aránylag kezelhetők, ezek a kis csontkinövések.
És utána ezek újra kialakulhatnak?
Kialakulhatnak, igen. Igen, hát vannak ilyen talbetétek is, de azokat nem mindig használják a páciensek előszeretettel, mert nem keveset használ ez a valóság.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Lára vagyok. Szeretném megkérdezni a doktornőt, hogy az három ujjam kezd begörbülni, amikor megfogok egy keskenyebb valamit, akkor úgy marad. Lehet-e javítani rajta valamit? Azon kívül a másik, hogy gyerekkorom óta problémák vannak voltak a gerincemmel, és 86-ban fedezték fel azt, hogy az egyik lábam hosszabb, mint a másik. Jártam állandóan, és járok is fizioterápiára. Megkérdezem, hogy a fizioterápián tanult tornával minden reggel elvégzem azt a tornát. Jó-e ez a módszer?
Tehát az első kérdésére a válasz az ujjaival kapcsolatosan, így láthatatlanban elég nehéz erre válaszolni. Valószínű reumás eredetű problémáról van szó. Ami a végtaghoz különbséget illeti, tehát erről csak akkor tudnék nyilatkozni. Mindenképp jó a mozgás, tehát ahogy az előbb is mondtuk, valószínű, hogy megfelelő tornagyakorlatokat is kapott erre. Hogyha nem, akkor ezt át kell nézetni szakemberrel, hogy tényleg arra a problémára kapta a gyógytornát, ami a gond. Tehát mindenképpen, hogyha évek óta csinálja már ugyanazt, akkor jó ezeket a gyakorlatokat még egyszer átnézetni valakivel, szakemberrel.
Anna írja Csíkszeredából, nyakcsigolya kopása mit javasol?
Tehát a porckorong végeredményben az, ami el tud laposodni. Ez is a fej előre helyezettsége miatt szokott általában kialakulni, hiszen a fejünk körülbelül 5-6 kiló. Na most, hogyha ezt minél előbbre tesszük, ugye az erőkar az egyre nagyobb, ugye, és ezek a nyaki izmok kell a fejnek a súlyát megtartsák, és borzasztó kompressziós erő nehezedik a nyaki porckorongokra, emiatt elkezdenek lapulni. Tehát mindenképpen a fejet vissza kéne hozni a gerinctengelyébe elsősorban, és a nyújtó gyakorlatok, amiket, tehát a nyaki részre, amit én tudnék javasolni, semmiképpen nem ezek a jobbra-balra forgatom a fejem gyakorlatok.
Antal Gabriella írja, jó napot kívánok, a hallux valgust érdemese műteni haladott állapotú, elhajlott lábujjakkal, stb. Köszönöm.
Tehát, hogyha olyan mértékben elhajlott, hogy esetleg már gyulladás van az izületnél, nem tud cipőt húzni, rossz a járása, nagyon sántít, akkor mindenképpen ajánlatos egy ortopéddel konzultálni, és hogyha tényleg műtétet ajánl, akkor elfogadni ezt, mivel nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a rossz járás minta, a sántítás, a kellemetlen járás, az kihat a gerincre is, és akkor jönnek a gerinc problémák, amik ugyanúgy fájóak tudnak lenni.
Egy másik kérdés, tisztelem önöket, nekem van egy gyerekkoromban elkezelt balcsípő problémám, 60 felé közeledek, fiatalkoromban sokat sportoltam, a neve a betegségemnek székéle dupa osteomielit a supraartikulációi coxofemurális tüng, lehet segíteni ezen? Köszönöm, Sándor írja.
Van egy úgynevezett tehermentesítő függesztő rácsos terápiánk, amivel nagyon-nagyon jó és hatékonyan tudunk segíteni az ilyen csípőizületi problémáknál, tehát ahol a betegnek aránylag nehéz az alsó végtagját önerőből megemelnie. Tehát ezeknek az izületeknek a bemozgatása, az izületi szögnövelés, az izom erőnövelése, tehát az, hogy még funkcionális maradjon a végtag, tehát az illető, ezen mindenképpen próbálunk és tudunk segíteni.
Haló, jó napot kívánok!
Haló, jó napot kívánok!
Tessék, haló? Mondani. Tessék mondani!
Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni a doktornőtől, hogy begörcsöl a kezem, a lábujkám és a vádlim, és bizonyos ideig úgy maradnak az ujjaim, úgy eltávolodnak egymástól, és a lábujjaim is. Esetleg, ha doktornő valamit tudna segíteni, megköszönném.
Tehát, hogy minden egyszerre, a kézújja is, a lábújja is?
Nem minden egyszer, van mikor a kézúj, van mikor a lábúj, és van mikor a lábam.
Tehát ez lehet valamilyen hiány probléma is, tehát valamilyen hiány probléma is lehet, tehát a görcsöknek több eredete lehet, amit, tehát így egy mondatban nem hiszem, hogy így meg tudunk oldani, de én szerintem egy szakorvosi kivizsgálással ezt mindenképpen ki lehet ennek az okát deríteni, hogy hiánybetegségről van-e szó, vagy akár más eredete van ezeknek a görcsöknek.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra. Hogyan előzhetők meg ezek a problémák? Ugye most iskola kezdés előtt állunk, és vannak szülők, akik fizikusokat, meg matematikusokat szeretnének nevelni a gyermekből, minél több matematika, meg fizika órát igényelnének a gyereknek. Mások meg sportolót szeretnének, ők több sportórát igényelnének. Gyógytornászként hogyan látja, hány testnevelés órát kellene tartani az iskolákban, és milyen legyen ez a testnevelés óra? Most legújabban, hát a régebb is volt ez a divat, hogy kicsapjuk a lányok kosárlabdáznak, a fiúk fociznak, aztán megvan oldva a tornaóra.
Hát a prevencióra most már egyre több sportcsapat is odafigyel, ugye, és felmérték ennek a fontosságát, hogy sokkal jobb például gyógytornászra és megelőzésre költeni, mint egy sérült sportolóra vagy műtétre. Ugyanakkor én azt tudnám mondani, hogy akár 4-5 tornaóra sem lenne rossz, hogyha a szülők, diákok és a tanárok is ezt nem teherként fognák fel, hanem lehetőségként.
Tehát a napi egy az azért úgy jól jönne.
Igen. Az a helyzet, hogy régebb, amikor a gyerekek, diákok sokkal többet mozogtak iskola után, akkor talán elég volt a heti 2. Akkor is volt heti 2. De most, mivel nem mozognak eleget délután, hiába spóroljuk le a tornaórát, mert elhozzák a szülők gyógytornára. Mert már olyan problémák lépnek fel, akár testtartási, akár derékfájdalmak fiatalkorban, amik nem kéne megszokottak legyenek erre a korosztályra nézve. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a gyereket nem gyógytornára kell feltétlenül, hanem mozgásra, sportra nevelni. Tehát a gyógytorna tényleg az segít, és ha kell, akkor mindenképpen, tehát egy strukturális szkoliózisnál, ahol nagyon nagy a ferdülés, kell segítsünk, és speciális gyógytornával, nem erről beszélek. De egy hanyagtartást hiába kezelünk csak gyógytornával 2 hétig, 1 hónapig, mert a gyerek nem fogja szeretni. Sokkal jobban támogatom én azokat a mozgásformákat, amit a gyerek szeretettel csinál. És talán, hogyha több mozgásra való nevelés lenne az iskolába, akkor valamennyire ez ez egy kicsit ki tudna egyensúlyozódni.
Igen, és hát üzenet a pedagógusoknak, hogy a mozgásra való nevelés az történhet azzal is, hogy a gyereket szüneten kiengedjük az udvarra, sőt, kikergetjük, hogy menjen ki az udvarra, hogy mozogjon azt az 5-10 percet.
Nem csak mentálisan, úgy, ahogy kicsikorban az anyukák annyira rágölcsölnek, hogy kell az a mozgás, kell a kúszás, kell a négykézlábon járás, ez tovább is kell. Tehát ameddig a gyermekek fejlődésben vannak, nem csak az agy kell fejlődjön, fizikálisan is kell fejlődjenek. Tehát végeredményben az egészségügyi világszervezet szerint az egészség nem azt jelenti, hogy nem a betegség hiányát jelenti, hanem azt jelenti, hogy fizikális, szellemi és szociális jólét állapota. És végeredményben ezért meg kell dolgozunk. Nem csak a mentális, hanem a fizikálisért is.
Milyen iskolatáska a legmegfelelőbb egy kisdiák számára, és az hány kiló legyen, vagy lehetne optimális esetben? Mert látni gyerekeket, hogy bizony bele vannak görnyedve az iskolatáska cipelésbe reggelente.
Az iskolatáska súlya körülbelül a gyereknek a súlyának a 10%-a kéne legyen. Tehát egy 7 éves gyereknek körülbelül, aki 25 kiló, az 2,5 kiló. Van már 5 kilós táska is, tehát én tudom, hogy nehéz ezt megoldani, mert több tantárgy van, sok könyv van, de azért erre oda kell figyelni. Amit viszont én ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a táskának a miensége. Tehát, hogy a táska kell alakuljon a gerincgörbületekhez, a lapocka és a háttámla között nem szabad tér legyen, tehát túl sok hely. Ugye mostanában nagyon gyakori, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek úgy hordják a táskát, hogy lelóg a hátukról, fenekük aláér a táska, ez egyáltalán nem egy helyes,
és lehet, tudom, hogy trendi. És lehetőleg két váron vinni a táskát, ugye?
Igen, tehát az mindenképp a táskának az alja a kerescsont közepéig érjen, és ha fel is tesszük a hátára, a gyerek nyaka szabadon kell mozogjon. Nagyon sok kisiskolást látunk úgy, hogy a fejét nem tudja jobbra-arra szabadon mozgatni, mert nagyobb a táska, mint ő. Ezeket mind figyelembe kell venni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Barta Zsuzsa, vezető gyógytornász, fiziokinetoterapeuta, a Marosvásárhelyi Prokardia Alapítvány munkatársa volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.